שקטת נחמדת מאוד, ושמש מזערת נושקת עותרת, עותרת לכתר ורון. לה 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 לה. יצאה עם הרוח בת שם.
פרגטיו, הרדיו זמישור האובדשוקנק איש אישקולשוקנק. Hogy mi lesz a pörgetjűben? Természetesen minden, ami rólatok szól, benneteket érdekel, és veletek készül el. Szervusztok, lányok és fiúk! Makra Ildikó vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket a pörgetjű 10. adása alkalmából. Miután kialudtátok az éjszakában nyúló szédereste fáradalmait, kívánok nektek további kellemes pészaki ünnepet, valamint jó szórakozást és pihenést az előtetek álló tavaszi szünetbe. Ma először a jó és a rossz küzdelmének lehettek fültanúi Izák Bázevics Zinger meséjének segítségével, melyet Bányai Mirjam olvas fel. Utána folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat a Zsidó Múzeum látványosságairól. Ez alkalommal az ünnepeket vettük szemügyre. Itt bővebben szólunk Pészakról is, melyet éppen e napokban ünneplünk. Az Egyiptomból való kivonulás, Izrael népének megszabadulásának ünnepére emlékezünk még a műsor harmadik harmadában. Végül néhány ötlet arra, hogy hogyan lehetne túlélni ezt a hosszú tavaszi szünetet anélkül, hogy unalomba fulladna. Jó szórakozást kívánok!
Mesevilág.
A Rádió Zsé műsora gyerekeknek.
Mesék.
Történetek.
Legendák.
Bársevics Zinger, Leib rabbi és Kunikunda a boszorkány.
Leib rabbinak, Sára fiának, meg Kunikunda boszorkánynak egyaránt csodatérő hatalma volt. Csak az volt a különbség, hogy Leib rabbi isteni erők segítségével művelte csodáit. Kunikunda pedig a sátán hatalmával élt. Leib rabbi és Kunikunda között esztendőkön át folyt a néma háborúság. Valahányszor Leib rabbi amulettet adott egy kalmárnak, hogy megvédje a gonosz ellen, bolván nem tudta kirabolni, és nem árthatott neki. Így aztán sok veszteség érte a gazfickot. Kunikunda igyekezett túljárni a Leib rabbi eszén, ám Amannak az imái többnyire erősebbek bizonyulnak boszorkány bűverejénél. Leib rabbi annyiszor kerekedett felül, hogy Kunikunda akarata ellenére is csodálta. A csodálattól pedig vár csak egyetlen lépés a szerelem. Kunikunda azonban szeretni is csak boszorkány módra tudott. Az alábbi levelet küld a Leib rabbinak. Te Leib vagy a legerősebb férfi a földön, én pedig Kunikunda a legerősebb nő. Ha összeházasodunk, uralmunk alá hajthatjuk a világot. Kirabolhatjuk a legnagyobb bankokat, kifoszhatjuk a legdúsabb pénzverdékeket, és a leghatalmasabb uralkodók reszketnek előttünk. Leib rabbi pedig így válaszol. Én nem akarok bankot rabolni, sem pénzverdéket kifosztani. Istent akarom szolgálni, nem a sátánt. Kígyóval is szívesebben élnék, mint veled. Amikor Kunikunda megkapta a Leib rabbi levelét, iránta való szerelmébe gyűlölet vegyült. Megfogadta. Erővel kényszeríti a rabbit, hogy feleségül vegye. Azután majd bosszút áll rajta. Megint írt hát egy levelet. Nem menekülhetsz. A karmaim közé kerülsz. Akár tetszik, akár nem. El fogsz venni feleségül, és épp olyan csúfos véget érsz, mint a többi öt férjem előtted. Köztudott volt ugyanis, hogy az ötszörösen özvegy Kunikunda valamennyi férjét eltette láb alól. Lejb rabbi is, Kunikunda is egy óriási erdőben élt. Boszorkánynak a föld alatt volt a fényűző háza, amelyhez titokzatos bejárat vezetett egy fa oldójába keresztül. Lejb rabbi sem húst, sem halat nem evett, sem egyéb olyasmit, ami élőt teremt, mintől származik. Megvásárolta a szerény eleségét, és mindig jócskán ellátta a magvakkal az erdő madarait. Hirtelen különös dolgok történtek, amelyekben Lejb rabbi Medden Kunikunda kezét gyanította. Kunyhója közelében mérges kígyók bukkantak fel, és madarakra támadtak. Éjszaka a vadkutyák vonítása zavarta tanulmányaiban. Egyik hajnalban, amikor a patakban fürdött, egy tüskés disznóhoz hasonlatos, furcsa kis vadállat mart hegyes fogaival a lába szárába. Lejb rabbi szemszavakat olvasott rá, és a vadállat elengedte a lábát. A foga nyoma azonban ott maradt. Egy éjjel mennyit osont az udvarára, és valamennyi baromfit megölte. Patakjának kristály tiszta vize hirtelen zavarossá vált, undok iszap szagot árasztott. Egy éjjel, amikor Lejb rabbi az erdőbe ment imádkozni, egy férfi pillantott meg a kunyhója tetején. Tetőtől talpig kormos volt, akár a kémény seprű. A férfinál olyan hosszú seprű volt, akár egy facsemete. Szeme, hegyes, fehér foga, akár a vadállaté. Lejb rabbi rákiáltott. Sötétség alattamos árnya tűnt szodomai pusztaságba. A démon egy pillanatig tétovázott. Azután visszakiáltott Lejb rabbinak. Addig nem megyek el, míg meg nem hallgatod a mondókámat. Ki vagy? Mit akarsz? Hurmiza a nevem. Úrnőm Kunikunda hűséges szolgája vagyok. Ő üzenteti velem, hogy eleped az irántad való szerelemtől. Ha nem vagy hajlandó feleségül venni, barátaidon és rokodaidon vesz bosszút. Ha azonban hajlandó vagy nőül venni, neked adja felekincsét aranyjal, gyémánttal, drága kövekkel, teli zsákok. Hurmiza folytatta volna, de Lejb rabbi fent szóval kimondott egy szent nevet, és Kunikunda küldöncért távozni kényszerült. Amikor kiterjesztette denevér szárnyait, még így szólt. Gondolkod azon, amit mondtam, Lejb. Holnap visszajövök. A végén Kunikunda boszorkány ereje legyőzi varázsigeire. Aznap éjjel nem jött álom Lejb rabbi szemére. Gyertyát gyújtott, ám a szél kioltotta. Tudta, hogy Kunikunda nem árthat neki, de aggódott barátai, rokonai és szeretett madarai miatt. Egyszer s mindenkorra meg kell szabadulni a boszorkánytól. De hogyan? Másnap este ismét megjelent Lejb rabbi kunyhója tetején. A démon kéményseprű. Rabbi így szólt hozzá, Hurmiza, az éjjel egy szemhúgyást nem aludtam, és mindent átgondoltam. Arra a következtetésre jutottam, hogy Kunikundának igaza van. Ő meg én együtt a világon a legnagyobb hatalmú pár lehetnénk. Repülj úrnődhöz, és mondd meg neki, hogy hajlandó vagyok feleségül venni. Hurmiza így szólt a szavak hallatán. Jó, hogy észhez tértél, uram! Úrnőm Kunikunda le akarta rombolni házadat, felégetni az erdőt, elapasztani a patakot. Épp csak kezdetnek. Nincs nála se hatalmasabb, se szebb. Ketten együtt uralkodni fogtok az emberen és az állatokon. Lejb rabbi fehér köntösben kilépett a kunyhójából a násznép üdvözlésére. A társaság éppen előtte ért földet. Megbocsátom mindazt az igaztalanságot, amit ellenem elkövettél, Lejb. Mondta Kunikunda, férjem leszel, én pedig feleséged. Mihelyt összeházasodunk, a jó erői elveszítik hatalmukat, és te meg én a sátán segítségével ég és föld urai leszünk. Megpróbáltam ellenállni a csáberődnek, Kunikunda, válaszolt Lejb rabbi, de nem tudtam megtenni. Cselekedj velem óhajod szerint. Állítsátok fel a mennyegzői sátrak gyermekeim, parancsolta Kunikunda. Négy ördög fióka azon nyomban előhozott egy fekete mennyezetet. Négy oszlop helyett négy kígyó tartotta. Kunikunda magában nevetett, mert kiagyalta, hogyan pusztítsa el Lejb rabbi. Előbb azonban el kell tanulnia a szent varázsigeit, hogy megfoszthassa isteni hatalmától. Az egyik ördög elővette a fekete jegygyűrűjét, és átadta Lejb rabbinak, hogy húzza fel Kunikunda mutató ujjára. Ha megteszi, valóban férj és feleség lesznek,
ő pedig mind örökre az alvilág rabszolgája. Lejb rabbi azonban nem hozta a boszorkány ujjára a gyűrűt, hanem így szólt.
Kunikunda kedvesem, mielőtt feleségem lennél, ajándékot szeretnék neked adni. Miféle ajándékot? Aranymedálion, amely hatalommal ruház fel, mind a felső, mind az alvilágban. Engedd meg, hogy magam akasztam szépséges nyakadra. Jól van, Lejb, mosögött öntelten Kunikunda, és lehajtotta fejét, hogy Lejb rabbi hozzáférjen. Épp erre várt a rabbi. Lejb rabbi Kunikunda nyakára tette a medálion, ám hirtelen szörnyű sikoltás tört ki belőle. A medálion pokol tűzként égett a húsában. Le akarta tépni nyakáról, de a keze erőtlenül visszahullott. Lejb rabbi azonban megtanulta, hogy az alvilági lények iránt nincs helye rész Bécnek. Kunikunda hatalmamban állna, hogy elpusztítsalak, de úgy határozta, meghagyom életedet, ám olyan helyre küldelek, ahonnan sohasem tudsz visszatérni.
שיבולים זקפו ראשיהן בקמה בנהרים זלזל ברמה ישוררו שלום שלום עדת עדת אביב היום שלום שלום עדת עדת אביב היום ארוץ הנחל גלים בוקע או מהחורש חדווה שופע מוריק הנוב שדות לרוב הצבעונים עלו באודם חן ונקיקים בעמקים פרחנוי ואל זה ישוררו שלום שלום אח אח אביב היום שלום שלום אח אח אביב היום.
Mint azt bizonyára tudjátok, a Zsidó Múzeum 4 terme 4 különböző, a zsidóság hagyományaival, életével és történetével kapcsolatos témának ad otthont. A múlt héten a szombattal és a hozzá kapcsolódó kegytárgyakkal foglalkoztunk. Ma a legfontosabb zsidó ünnepek szimbolikus eszközeiről és a hozzájuk kapcsolódó szokásokról hallhattok. A múzeumi sétában az alapítványi iskola 2. osztályos tanulója, Enikő és Judit, valamint egy végzős lauderes diák, Versics Réka vettek részt.
Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Zsidó Múzeumnak a 2. termében, amelyik az ünnepekkel foglalkozik, és akkor kezdjük meg a kis sétánkat együtt 3-asban, Rékával, Enikővel és Judittal. Mi az, amit felismertek, hogy melyik ünnephez kapcsolódik?
A sófár, az Rózsaszonyhoz. A sófár, hát Jom Kipurról soha nem tanultunk.
Tehát az első ünnep, mondjuk a zsidó ünnepek sorában, ha időrendben haladunk.
Rózsaszona.
Igen. Mikor fújjuk a sófárt, azt tudjátok?
A sófárt elúl hónapban kezdjük el fújni, hogy már emlékeztessen minket a tíz jó napban kezdődő ünnepekre, Rosh Hashanah-ra, a Jom Kippurra, aztán a későbbiekre. Elúl hónapban minden reggel fújjuk a sófárt, aztán pedig Rosh Hashanah-kor fogjuk fújni, akkor általában az első napon szoktak a zsinagógában 100 hangot szokás meghallgatni. 3 féle hangja van a sófárnak, a tökia, a sövárim és a törua. Ezek a hangok, a tökia, az egy ilyen hosszú, elnyújtott, ilyen figyelemfelhívó hang tulajdonképpen. A sövárim az 3 rövidebb hang, és a törua az pedig 9 ilyen kis staccato, ilyen gyors.
Arra emlékeztek, lányok, hogy mit szoktunk enni Rosh Hashanah estéjén?
Hát szoktunk halfejjel, szoktunk mézbe mártott almát, hogy édesebb legyen az év.
Melyik a kedvenc ennivalód ezek közül?
Mézbe mártott alma.
Mikor is van Jom Kippur pontosan? Rosh Hashanah után hány nappal?
10.
Hogy hívjuk ezt más néven?
A Jom Kippur az engesztelés napja. Több elnevezése is van, hát ugye az engesztelés azért, mert ilyenkor tulajdonképpen bűnbocsánatot tartunk, bűneinket próbáljuk
számba venni és megbocsájtást kérni.
Igen, emellett az ünnepnek több neve is van még. A Múd Jomának nevezi például csak így napnak. Azon kívül még nevezik a szombatok szombatjának is, Sabbat Sabbatonnak is, mint hogy ugye ez a ünnep a legfontosabb.
Még annyira hagyomány szerint, tehát a Tóra szerint, mikor a zsidók csinálták az aranyborjút, akkor ugye Mózes feltöblálta a kőtáblákat, és az örökkévalóan sem nézte ezt jó szemmel, és Mózes felment újból a kőtáblákért, és mikor lehozta Mózes másodszor a kőtáblákat, akkor ezzel egyben meghozta Istennek a bocsánatát is, és ez annak az emlékére van.
Uh-huh. Gyerekek, szabad olyankor enni, mikor Jom Kipur napja van? Ez az egyik leghosszabb bőtnap.
Nálunk szoktak, mert ugyebár a nővérem is szokott, az iskolában is otthon is szokott.
Nézzük meg a következő ablakot.
Lulavcsokor.
Ja, igen, a lulavcsokor, meg kell rázni.
Mit tartunk a kezünkben?
Átrogot. Sátrok van a dobozokban.
És gyönyörűek ezek a dobozok, mindegyik ezüstből készültek, és kézi megmunkálással díszítették őket.
Szukott Tisri 15-től tart 7 napon keresztül. Az ünnepnek az első 2 napja, ami teljes ünnep, utána már csak ilyen fél ünnepek vannak.
Sátrak ünnep.
Mi az a sátrak ünnepe?
A sátrakba szoktak lenni, azt szoktunk enni, amikor voltunk a dohányszába, és ott eltünk, mi díszítettük fel.
Sinagógában a sátrat mi díszítettük fel.
És mit tettetek díszül bele?
Mi rajzoltunk, lulavcsokrokat, inkább az sokat, ugye, sátrakat is rajzoltunk.
Lefelül egy gyümölcsöket.
Természeti ünnep is, ezért mindenféle gyümölcsökkel is díszítjük.
Ez tulajdonképpen az Egyiptomból való kivonulás utáni 40 éves vándorlásra emlékezünk ekkor.
Gyerekek, építettetek már sátrat?
Hát az iskolába persze, az iskolában mindig.
Milyennek kellene a tetejének, azt tudod még, Judit?
A csillagép. Oda mi csak nádaszatunk néha.
Miből készül? Nagyon egyszerű anyagokból, igaz?
Hát mi náddal szoktunk meg fadarabokkal.
És az oldala pedig egyszerű, a lepedőkből áll.
Jó. Van egy nagyon érdekes dolog a lulával kapcsolatban. Ugye a lulávcsokor 4 részből, illetve 3 részből áll, plusz az etrog, a cicus gyümölcs. Azt mondják, hogy ez a 4 rész a zsidó népet szimbolizálja, négyféle zsidó embert. Ugye az etrog az egy olyan gyümölcs, aminek van íze is, és jó illata is van, és ez szimbolizálja az olyan zsidó embert, aki tanulja a Tórát és az egyéb tudományokat, zsidó tudományokat, és ezek szerint is él. Aztán van a luláv, ami ugye a pálma ág, ugye a pálmafának van gyümölcs, tehát íze van, viszont illata nincsen, és ez szimbolizálja az olyan zsidó embert, aki a Tóra tanulja ugyan, viszont nem él a szerint. Aztán van a hadász, az amirtuszág, a díszfa gyümölcse, aminek jó illata van, viszont nincsen gyümölcse. Ez szimbolizálja az olyan zsidó embert, aki nem tanulja a Tóra parancsolatait, viszont olyan jó életet él emellett. És van az aravá, az a fűzfaág, aminek se jó íze nincsen, nincsen gyümölcse, se illata nincsen. Ez szimbolizálja az olyan zsidó embert, aki se nem tanulja a Tórát, se nem él a szerint, viszont ő is a zsidó néphez tartozik.
A következő ünnepünk itt a múzeumban, ugye ez nem időrendben következik, Pészach. Egy csodálatos nagy széderasztalt látunk magunk előtt, és mi minden van rajta?
Szédertál.
A kivonulás történetét tartalmazza a Haggadah le-Pészach. Amit itt látunk ezen az asztalon, azok nagyon-nagyon régi Haggadák, még a 18. század végén készítették őket, és azóta máig megmaradtak. Mit teszünk széderkor az asztalra, arra emlékeztek?
Szoktunk jönni sóba mártott krumplit, ilyen tormát, petrezselymet.
Finom húsit.
Hát igen, hús.
Főtt tojás, csárgarépet. Azt tudjátok, hogy mi mindent szimbolizálnak?
A torma azért, mert keserű a zsidó népnek az életét.
A sós az, hogy igen, a zsidók könnyeit, amikor kínoszták ötek, hogy ilyenek.
Hát igen, hogy szomorú sorsuk volt Egyiptomban.
Maga a Pészach elkerülést jelent. Az, hogy a halál angyala a 10. csapásnál elkerült a zsidók házait. Ugye a 10. csapás volt Egyiptomban az elsőszülöttek halála, és ez elkerült a zsidók házait ekkor, és ezután engedte el a fáraó Egyiptomból a zsidókat.
Itt látunk egy csodálatos serleget, amelynek az oldala, mint egy ilyen dombormű. Amit látok rajta, mindegyiken egy-egy csapás van megmintázva. Tehát a 10 csapást örökíti meg ez a kis serleg önmagában.
Hát igen, gondolom ez a serleg Éliáhu serlege lehet egyébként, ugye Éliáhu proféta majd, ha eljön, és vele jön a messiás is, akkor majd ő fog ebből a serlegből inni. Hát ez többször visszatér több ünnepnél.
Igen, mindig őriznünk kell neki egy helyet az asztalnál.
A béca, a tojás keménysége, azt a keménységet szimbolizálja, amivel a zsidók elviselték az ő rájuk háruló problémákat. Aztán ugye beszéltünk a húsról. Van az asztalon a 0A, egy egyenes, általában virka hús volt, de most bármilyen egyenes csont, ami azt szimbolizálja, hogy az örökkévaló kinyújtotta a kezét a zsidó nép felé, és segített nekik kivonulni. Aztán beszéltünk a marorról, a tormáról, mert mondták a lányok, ugye a keserűséget szimbolizálja. Aztán van egy ilyen keverék, a hárószed vagy rajszed.
Almadió, bor és méz.
Keverék, ez szokta szimbolizálni azt a ilyen maltert, amivel a zsidók dolgoztak és építették az egyiptomiak házait. Ötleg a kárpász, a zöldség, amit mondtak a lányok, a krumpli, a kárgaréta, a retek, egyebek. Ezek nem a kivonulást szimbolizálják feltétlenül, hanem azt, hogy ugye tavasz ünnepének is hívják Pészakot, és ezt is szimbolizálja, a zöldségek.
Amikor közeledik Pészak, mit kell csinálni odahaza?
Hát ki kell takarítani, hogy nehogy legyen ott egy darab morzsaszem sem, el kell égetni. Mi is szoktuk az utába az udvaron, egyszer nekünk volt egy reggeli volt, és a reggeli maradvány csomó briós volt, és kivittük az egészet az udvar, és el kellett égetni. És mindenki kell söpörni, mindenki zugnál, úgyhogy...
És miért nem szabad morzsának lenni akár az otthonunkban is, vagy bárhol Pészakkor?
Nem tudom. Hát azért, mert ugye ilyenkor macsát, vagy pászkát szoktunk enni.
Szoktatok?
Én szoktam, én mindig szoktam.
Na, most eszedbe jutott, hogy miért?
Igen.
Na, mi is az a macsa?
A macsa az pászka, kovászalan kenyér, mert kovászosat nem szabad enni. Kovászalan kenyeret kell enni.
Hát? Volt idejük meg kell eszteni a kenyeret a zsidóknak, miközben
nem volt.
Nagyon sietniük kellett, amikor menekültek egy éjszaka alatt ki Egyiptomból, igaz?
Igen.
És ennek emlékére ma is kovásztalan kenyeret eszünk egész Pészak ideje alatt.
Ugye 3 macsát szoktunk tenni az asztalra, ebből egyet szoktunk eltörni, és családokban az szokott lenni a szokás, hogy a legkisebb gyereknek kell ezt valamilyen módon elcsenni az apukától, és hogyha sikerül neki, akkor utána ajándékot kap az este végén.
Mit kell csinálni az asztalnál? A legkisebbet neki kell kérdezni, hogy mi változott ezen az estén. Mán istana ha lájla haze.
Igen.
És van egy dal is, amit ilyenkor szokott. Mán istana
ha lájla haze.
Igen.
Haza fulu haza.
Mit látok?
Aha.
Hát a zsidó ember egy tálat visz. Dolgoznak.
Igen.
Dolgoznak a zsidók. 3 emeletes.
Uh-huh. 3 emeletes gyönyörű szédertál ezüstből, és a tetején látunk figurákat megformázva, és a kezükben egy-egy eszköz. Nézzétek csak meg, szerinted micsoda lehet?
Nem tudom. Hát ez egy ilyen macsaszangató, ha jól látom, és részből készült. Nagyon réginek tűnik.
Te már nagyon tájékozott vagy. Általában a vendégek azt szokták hinni, hogy ez pizza szagat. Ez a szédertálni szintén a 18. század végéből származik, Herenden készült, és látjuk, középre bele festette a készítője egy egész családot, amint éppen a széderestét ülik. Ezek a szédertálak például Észak-Itáliából származnak, 300 évvel ezelőtt készítették őket, és fantasztikusan díszesek. Ezek a legcsodálatosabb széder szállak itt a múzeumban. Savot!
Pészaktól 7x7 nap telik el Savotig, illetve pontosan 50. Ez az 50. maga Savot. Ezt a 49 napot ezt végig szoktuk számlálni, mert a Tórában van erre egy utalás, hogy számoljuk meg, ez az Ómer számlálás. Ez egy nem túl vidám időszak a zsidóság történetében, illetve a hagyományban. Akkor kaptuk a Tórát, tehát a törvényeket a Színálhegyről.
Mit lett ezen a tóratakaron?
2 kőtáblát.
Uh-huh. És rajta írás?
A parancsolatok.
Ja, Hanukia van itt elő. Jöttünk ebben az ablakban, vitrínben.
Ezt rendelni.
Nézzétek, milyen nagyon régi renderli. Én egyszerűen pörgetyűnek hívom, és erről kapta a műsorunk is a címét. Pörgetyűkön rajta vannak betűk.
Attól függ, hogy Izraelben vagyunk, vagy itthon. Ha Magyarországon vagyunk, vagy máshol a Galutban, akkor ez a 4 gadol helye sem. Nagy csoda történt ott, és akkor a 4. betű a sin. Hogyha Izraelben vagyunk, akkor 4 gadol helye po, és akkor Öpé a 4. betű.
Ezek a hanukiák nagyon szépek. Lengyelországból származnak, és Bécsből, a legdíszesebbek, ezüstből és részből készültek.
Gyertek, menjünk tovább.
Nekem ott a másik.
Az oroszlános pálmás kedvencem.
Neked is az?
Megye lesz, igen.
Mutatok egy nagyon érdekeset. Itt szembe velünk, ez szintén nagyon díszes. Rámuntázták a kőtáblákat itt. De van benne valami furcsa, amit nincs rendben. Mi az?
Rossorrendben vannak. A latin írás rendszerint vannak felírva a betűk.
Hol használunk ilyen kereplőt?
Puri.
Játszottál vele?
Igen.
Akkor kezd rajongani a zsinagógát.
Amikor ezt a könyvét olvassák, és amikor Hámán neve elhangzik, akkor...
Na és csináltatok meg Richard?
Igen.
Felöltöztelen?
Igen.
Mi volt?
Boszorkány.
Mi az, amit olvasunk?
Eszter Tüven Megillát Eszter Héberül.
Ez egy nagyon-nagyon régi Megillá. Kézzel készültek, és éppen azért mint nagyon értékesek.
Mint a Tórát, itt is kézzel értek.
Mit szoktunk ilyenkor küldeni? Az összetek bejut, Purimkor?
Ja, ennyivaló. Igen, ennyivaló.
Finomságok.
Csoki,
nyalóka,
a Tórának nagyon kell vigyázni, egészen pontosan a Tórában 305.805 betű van, amit majd ha leírták a Tórát, akkor azt gondolom végigszámolják. Benne nagyon jó gematriai módszerekkel szavak vannak elrejtve. Mondok is egy példát, ez nagyon egyszerű. Úgy fejeződik be a hatodik nap, hogy Jomhá Sisi, egy jodda. És ugye utána a hetedik nap, ha onnan a Sisi a jodtól, az utolsó jodtól heteket számolunk, 7-7-7 betűt, akkor kijön az, hogy Izrael. Így, és nem hibázom, mert nem megy el a répszám, nem így száll, nagyon jó, szépen benne van. A szavak vele van a fűzve a Tórában. Tehát ha megvan az, hogy az első távtól, ami van az első könyv, mert az első távtól, ami a második könyv, 50-eket számolva, minden 50. betű azt írja ki, hogy Tóra.
Ez egy nagyon érdekes hanukia Lengyelországból, és
nem sorban vannak a gyertyatartók.
Egészen más alakú. Az a magyarázata, hogy Lengyelországban nagyon erős volt az antiszemitizmus a 18-19. Században. Nekik leplezniük kellett az ő saját ünnepeiket és zsidóságukat, és miután hanuka közel van karácsony ünnepéhez, ez a hanukia azért olyan alakú, mint egy karácsonyfa, hogy egy kicsit hasonlítson rá, és amikor meggyújtották a gyertyákat, akkor ez egyben úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa.
És egy hanukia.
Egyben.
Rabszolgái voltunk a fáraónak Egyiptomban, és kivezetett bennünket az örökkévaló onnan erős kézzel és kinyújtott karral. És ha nem vezette volna ki az örökkévaló őseinket Egyiptomból, akkor a mai napig mind mi, mind fiaink és unokáink a fáraó alattvalói lennének Egyiptomban. Írja a Hagada. Hát ez hogy lehet, kérdezik sokan, hiszen a fáraó már rég meghalt, és hol van az ókori Egyiptom? Igen ám, de az egyiptomi rabszolgaság a zsidó felfogásban az elnyomást jelképezi, míg a kivonulás, Yetziat Mitzrayim, az univerzális szabadságot jelenti. A Midrás szerint, amíg a zsidó törzsek nem hagyták el Egyiptomot, a fáraót ért 10 csapás után egyetlen rabszolga sem tudott megszökni, és az egész világ félte a zsarnoki uralmi rendszert, melynek az istenített fáraó volt a megtestesítője. Miután megtörtént a csoda, és Jákob népe kivonult, az egész világ csodálattal adózott egy kis nép szabadság akaratának, mely legyőzte az óriási nagyhatalmat, Egyiptomot. Ezért mondja a Hagada, hogy ha nem vezetett volna ki bennünket az isteni gondviselés az egyiptomi rabszolgaság házából, akkor a mai napig is, legalábbis szellemileg, fogjai lennénk a zsarnokságnak, mivel nem áll a rendelkezésünkre a világra szóló példa. Pészak ünnepét bizonyára sokan szeretitek velem együtt, hiszen az Egyiptomból való megszabadulás, Izrael népének felszabadulása örömünnep, s ezzel együtt a tavasz eljövetelét is jelenti, főleg itt nálunk a Galutban. Miközben Pészakra készülünk és segítünk az otthoni nagytakarításban, a konyha, a kamra morzsátlanításában, és részt veszünk a széderesti vacsora előkészítésében, már előre örülünk a vacsora alatt várható kis ajándékoknak, aki megtalálja persze az afikomant, és az azt követően kezdődő jóleső semmittevésnek, a Pészaki szünetben. A következő percekben arról hallhattok néhány szót, hogyan lehetséges, hogy Pészak ünnepe a zsidó naptárban mindig a napi egyenlőség és március 21-e utáni időszakra esik. Majd pedig belehallgatunk egy család céderestéjének néhány pillanatába. Tartsatok velünk! Nisan hónap az Egyiptomból való megmenekülése megváltásra emlékeztet, és egyben a múltbeli és jövőbeli megváltást is jelképezi. Az időszak legkiemelkedőbb ünnepe Pészak. Ebben az évben április 5-ére esik a széderestéje, az ünnep pedig április 12-én fejeződik be. Az ünnep tartalma eltérő Izraelben és a szétszóratásban. Izraelben 7 napig tart az ünnep, és az első és az utolsó nap főünnep. Ezzel szemben nálunk a Galutban az ünnep kezdetekor és a végén is 2 nappal bővül, ezáltal 8 napig tart. A Tóra szerint a Pészakot a tavasz beköszöntekor és a hónap közepén teli holdkor is meg kell tartani. A tórai időkben nem állt rendelkezésre a mai értelemben ismert naptár. Az akkori időszámításoknál nagy figyelmet kellett arra fordítani, hogy az ünnep a tavasz kezdetére essen. A probléma abból adódott, hogy a nap és a hold állását is figyelembe kellett venni. A hagyományos héber időszámítás szerint az év 12 hónapból áll. A holdnaptár a holdnak a föld körüli mozgását követi, ami 29 és fél naponként ismétlődik. A holdciklus szerinti év 354 napból áll. Ezzel szemben a Földnek a nap körüli forgása 365 napig tart. Vagyis a kétfajta számításból 11 nap eltérés mutatkozik. Meg kellett találni hát a megoldást a két naptár összehangolására. A misna korából tudhatjuk, hogy a tavasz eljövetelének megállapítására a zsidó tudósok kimentek a mezőkre, hogy erről saját szemükkel győződjenek meg. Megvizsgálták a növények, fák terméseit, az árpa növekedését és a nappal és az éjszaka hosszúságát. Amennyiben úgy ítélték meg, hogy a tavasz még nem érkezett meg, akkor a hónapok számát eggyel megtoldották, így kitolva a Pészak ünnepét. Így keletkezett a második Ádár hónap, vagyis Ádár vét. Ezzel a trükkel sikerült állandó rendet kialakítani az ünnep időpontjának meghatározásában oly módon, hogy 12 éven keresztül 354 napos az év, 7 éven át pedig 383 napos. Vagyis az év napjainak száma 19 évenként egyenlítődik ki. Ez az időszámítás már 1500 éve tartja magát, és a Pészak mindig a napi egyenlőség a Gergely naptár szerinti március 21-e után esik.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.
אמן. אמן.
אמן.
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה.
עבד עם היינו לפארו במצרים, ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לוחות ציה הקדוש ברוך הוא, את אבותינו ממצרים, הריאנו, ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה מצוות עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה נשובה. Hát ez lényegében annyit tesz magyarul, hogy rabszolgái voltunk a fáraónak Egyiptomban, és az örökké való erős kézzel és kinyújtott karral kihozott minket onnan, és akármennyire is jól tudjuk a szédernek meg az egész kiszabadulásnak a történetét, akkor is akármilyen bölcsek vagyunk, akármilyen okosak, egy micva leülni minden évben és megemlékezni erről az estéről.
Na. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מרור.
אמן. אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
Harold Szati emlékeztet arra, hogy ebből csináltak régen a téglákat a zsidók, amiből megfelépítették a házakat.
A malter.
A malter, igen. És úgy szokás ezt tenni, hogy két darab macesz közé fogunk egy kicsit, és akkor mint egy szendvicset.
Remélem, jól szórakoztatok. Ötleteiteket, észrevételeiteket és önkéntes mesemondók jelentkezését örömmel várom az alábbi e-mail címre. bdafna@freemail.hu A viszont hallásra egy hét múlva. Jól szórakoztatok! Ötleteiteket, észrevételeiteket és önkéntes mesemondók jelentkezését örömmel várom az alábbi e-mail címre. bdafna@freemail.hu A viszont hallásra egy hét múlva!